ambiciózus célnak tartja az Euró 2023. január 1-i horvátországi bevezetését a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója. A Nyugat-Balkán szakértő szerint déli szomszédunk ugyan felkészült a váltásra, és 2019. július elején kérte felvételét az euró előszobájaként is emlegetett európai árfolyam mechanizmusba, de az elmúlt két év világgazdasági folyamatai miatt a horvát kormánynak jelentős kihívást okoz az eurózóna belépési feltételek teljesítése, például az államadósság szintet tekintve. Németh Ferenccel Lakatos László beszélgetett.
Már szeptember elejétől Horvátországban, euróban is fel kell tüntetni a termékek árát, miközben ugye a bevezetést azt jövőre tervezik. Pontosan mikortól?
Andrej Plenković, horvát miniszterelnök 2023. januárját jelölte ki annak a céldátumnak, mikor szeretné, hogy Horvátország bevezesse az eurót.
Ez azért elég gyors történet volt, ennek voltak hosszabb előzményei, vagy most arra megért Horvátország, és biztosra mennek, hogyha euró van, akkor kevésbé sebezhető az ország.
Igen, ez egyetértek önnel, ez egy elég ambiciózus céldátum, viszont nem előzmények nélküli. Azt azért érdemes hozzátenni, és szerintem a hallgatóság számára abszolút nem lesz új információ, hogy a horvát gazdaság a 90-es évek háborúi miatt egy viszonylag alacsony és nagyon sérülékeny szintről kezdte, és igazából csak a 90-es évek második felétől, 2000-es évek elejétől kezdett el gazdaságilag egy olyan pályára állni, köszönhetően a turizmusnak, amely valamilyen szinten indokolta, illetve alátámasztotta azt, hogy 2020-23 környékén már elgondolkodhat az ország azon, hogy az eurót mint hivatalos valutát bevezeti. Hogyha már az előzményekről tartunk, azért érdemes elmondani azt, hogy Horvátország 2020 óta az úgynevezett európai árfolyam mechanizmusnak a része. Ezt az euró bevezetésének előszobájaként is nevezhetjük. Ebben az árfolyam mechanizmusban az adott ország valutájának, tehát a horvát kunának két évet kell kötelezően eltöltenie, és a két év letelte után csatlakozhat Horvátország az eurozónához. Ez a két év pont 2023. januárjában telne le, azonban hogyha az előszabott kritériumokat nem teljesíti Horvátország, akkor az árfolyam mechanizmusban ez a két év tovább meghosszabbítható.
Hogy látszik a horvát gazdaság, és egyáltalán a folyamatok Horvátországban, mit vetítenek előre? Megtörténhet az euróbevezetés, vagy pedig lehet, hogy továbbra is csak az előszobában fognak várakozni?
Én továbbra is nagyon ambiciózusnak találnám azt, és egy kicsit meg is lepne, hogyha 2023. januárjában, kvázi egy év múlva már euróval tudnánk fizetni Horvátországban. Én inkább 2023 második felét, esetleg 24-et látnám reálisnak, különösen annak fényében, hogy nem meglepő módon a koronavírus járvány gazdasági visszaeséseivel most fogunk szembesülni. Horvátországban az infláció az előző év végén szintén magas arányt ért el, tehát azért van elég sok olyan alapvetően makrogazdasági buktatója ennek a 23-as céldátumnak, ami számomra kétségeket vet fel afelől, hogy Horvátország mikor tudja majd az eurót bevezetni.
Bár egyébként az egész eurózóna komoly inflációs problémákkal küzd, és ugye itt a nagy államok vezetői már tavaly előtt is szóvá tették, hogy lehet, hogy ezeket a nagyon erős euró kritériumokat azért lazítani kellene, különösen az államháztartási hiányra, meg az inflációra vonatkozóan, hiszen tarthatatlan manapság.
És ez csak jó hír lenne Horvátország számára is. A másik jó hír pedig, hogy a jelenlegi folyamatok Horvátországban, tehát mondjuk az államadóság szintjének növekedése, vagy az infláció magas aránya, nem horvát specialitás. Tehát az egész európai kontinensre, mindegyik országra jellemző az jelenleg, hogy ezek a makrogazdasági mutatók nem éppen a kedvező irányba mozdulnak el. Tehát ilyen szempontból Horvátországnak nincs egyelőre mitől tartania.
Ráadásul ugye, ha a másik oldalt megnézzük, már euróban van komoly tartaléka az országnak, hiszen ha csak más nem nézünk, ugye eleve a tengerparti városokban élők nagy része, gondolom, hogy már évek óta legalábbis két devizában tartja a megtakarításait, hiszen természetes módon euróban keletkezik egy csomó bevételük. Én magam is rendszeresen fizettem a szállásért például euróban, sőt, abban is kérték. illetve hát rengetegen dolgoznak Nyugat-Európában, és már ez se egy mai történet, hiszen már a jugoszláv időkben is megszokott volt, hogy hazautalásból élt a család.
Így van, tehát Horvátországban, és egy kicsit kitágítanám a kört egy pillanatra, a egykori Jugoszlávia tagországaiban abszolút nem ismeretlen az euró, ez számít napjainkban is úgymond kemény valutának. A hazautalások euróban történnek, és ahogy ön is említette, a turisztikai szektor Horvátországban alapvetően euróra épül. Tehát az euró bevezetése az állampolgárok szemszögéből nézve, vagy a megtakarításaik szemszögéből nézve olyan nagy változást, drasztikus változást nem jelentene, hiszen az euró használatának, vagy azt megelőzően a német márka használatának presztízsértéke mellett történelmi hagyományai vannak.
Ugye már most felszólította a lakosságot a kormányfő, hogy ha lehet, akkor tartsák bankban a pénzüket, így könnyebb lesz az átváltás, tehát nagyon készülnek rá. A már korábban említett problémák vagy tényezők mellett mi lehet még, ami esetleg megnehezítheti, vagy esetleg megkönnyítheti, vagy felgyorsíthatja ezt a folyamatot?
Az euró bevezetésének folyamatát igazából már nem lehet olyan mértékben felgyorsítani, hogy Horvátország kvázi holnap után csatlakozzon az eurozónához. Ennek van ugyanis egyfajta menetrendje, már ahogy említettem, az európai árfolyammechanizmusban 2 évet kell eltölteni, és akkor ott van a technikai háttere az euró bevezetésének, amiről már viszonylag kevesebb szó szokott esni. Ilyen például az, hogy a lakosságot csúnya szóval élve, de hozzá kell szokatni ahhoz, hogy most már nem horvát kunával fognak hamarosan fizetni, hanem euróval. Szóval a horvát miniszterelnök bejelentése, illetve lépése, hogy szeptembertől a kuna mellett euróban is feltüntetik az árakat, ez egy jó lépés ebből a szempontból, és azt is jó lépésnek tartom, hogy már most arra ösztönzik az állampolgárokat, hogy megtakarításaikat helyezzék el a bankba, a bankok átváltási költség nélkül, komisszió nélkül fogják átváltani a kunában tartott megtakarításokat euróra. Szóval fontosak ezek a lépések. A társadalom euróba vetett bizalmának elnyerése, illetve az átállás folyamatának megkönnyítése érdekében is. Az, hogy a világgazdasági folyamatok, vagy mondjuk az eurózónán belüli gazdasági folyamatok milyen irányba fognak elmozdulni a következő 1-1,5 évben, azt nehéz megjósolni. Különösen most így a koronavírus járvány kapcsán, energiaválság, növekvő élelmiszerárak keresztüzében nehéz megjósolni azt, hogy 1-1,5 év múlva milyen beszélgetést folytatnánk erről a témáról. Alapvetően maga az euróra való átállás Horvátországban jelentősebb problémákkal nem fog küzdködni, és inkább politikai szempontból fontos az a jelenlegi vezetésnek, hogy bevezessék az eurót. Az eurónak presztízse van, az euró bevezetésével Horvátország csatlakozik az eurozónához, amely formálisan, informálisan is egy belső körét jelenti, egy belső magszeletét jelenti az Európai Uniónak, ami pedig a horvát politikában fontos szerepet tölt be.
Az elmúlt percekben a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatóját, Nyugat-Balkán szakértőjét, Németh Ferencet hallották.
Néhány perc az Aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.
És Aranypiacsal megyünk tovább. Itt van velünk a vonalban Schmidt Kálmán, az Aranypiac.hu Kft. Ügyvezetője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
Az aranyárfolyama 1830 dolláros szintnél szembesülhet egy technikai akadállyal, illetőleg egy olyan határvonallal, ami fölött akár még nagyobb mértékben is kilőhetne az árfolyam. De a kérdés az, hogy milyen irányba utalnak most a jelek ezt a szintet, ezt az 1830 dolláros szintet, hamarosan elérheti akár az árfolyam, vagy még küszködik vele egy jó ideig, rágja még ezt a határvonalat?
Hát valóban egy kritikus ellenállástól vagyunk karnyújtási távolságban most már egy ideje. Az arany jegyzése nem sokkal van most 1800 dollár felett, tehát is egyben nem sokkal van 1830 dollár alatt, ez alatt a technikai ellenállási szint alatt. Egyébként az árfolyam nem sokat változott az utóbbi egy hétben, nagyjából helyben jár. Kritikus ez az ellenállás több okból is. Egyrészt többször járt már ezen az árszinten a jegyzés az utóbbi fél évben, de újra meg újra lefordult innét. Van itt tehát egy visszatérően mutatkozó eladói nyomás ebben a magasságban. Látható a spekulatív piaci szereplők egész hada áll tetre készen, hogy ezen az árszinten csökkenő arany árra spekulálva belépjen a short oldalon. Másrészt meg kritikusan izgalmas is egy ilyen ellenállási szint, mert ha viszont kitör az árfolyam felfelé, akkor nagyon gyorsan egy úgynevezett short coveringbe, vagy akár short squeezebe is átfordulhat a piac, ami egy gyors és hirtelen árfolyam emelkedést jelent. Ilyen short squeezek akkor következnek be, amikor az esésre spekulálók tömegesen zárni kényszerülnek a pozícióikat, hogy elkerüljék a veszteséget. Ezt az árást egy ellenügylettel, tehát egy long ügylettel, egy vételi ügylettel tudják megtenni. Ez pedig azt eredményezi, hogy a kitörés a technikai ellenállás fölé egyre begyorsuló dinamikával megy végbe, és ez még további követőket is bevonzhat a piacra, akik nem akarnak kimaradni az ilyenkor kibontakozó ralliból. Tehát egyfelől egy igen beszűkült, alig mozgó árfolyamot látunk, szinte téli álmot alszik az arany jegyzése, másfelől meg itt a technikai akadály küszöbén állva egy erőteljesebb elmozdulásra érdemes felkészülni.
Hát ugye gondolom meg kell vizsgálni, hogy a világgazdaságban hogyan lehet most érzékelni a kockázatokat, hogy azok az erőteljesebbek-e, vagy például az a fajta optimizmus, amit én egyébként kiolvasok például az Egészségügyi Világszervezet legutóbbi megnyilvánulásából. A világgazdasági online Davoszi Világgazdasági Fórumon a WHO egyik vezetője arról beszélt, hogy már idén véget érhet a koronavírus okozta egészségügyi válsághelyzet. Ez nem azt jelenti, hogy eltűnik a vírus, hanem hogy a kórházak, most idézőjelben mondom, de hogy fellélegezhetnek a koronavírus alól.
Ez minden bizonnyal így van, ugyanakkor ennek az egészségügyi válsághelyzetnek a következményein azt gondolom, hogy még sokáig fogunk rágódni. Most a legfájóbb pont mindenkinek nyilván az infláció, ami drámai ütemben zajlik. Az USA-ban 2021 elején még csupán 1,4% volt a pénzromlás mértéke. Az év végére, decemberre ez a mutató 7%-ra futott fel, rohant fel. Egy hetessel már 40 éve nem kezdődött az inflációs ráta a tengeren túlon, tehát ez mindenképpen egy történelmi magasság, egy történelmi esemény, hogy ott tart az infláció, ahol a nagy jegybankok ugyanakkor ellentmondásos üzeneteket küldenek még egyelőre a piacoknak. Van, ahol elindult már egyfajta monetáris szigorodás, máshol meg még kivárnak ezzel a jegybankok. Mindeközben a gazdasági növekedést nagyon fájóan fékezik, azt gondolom, az ellátóláncok zavarai. Ez okoz még problémát, nem érkeznek meg időre az alkatrészek az autógyártókhoz, a mikrocsipek, a különféle technikai kütyükbe, hiány van az alapanyagokból, a nyersanyagokból, ezek drágulnak is éppen emiatt, ettől erőre kap egy általános infláció, amit több országban próbálnak megfékezni, hatósági árakkal maximalizálják a kulcsfontosságú nyersanyagok és alapélelmiszerek árát, egy szóval eléggé kalandos időket élünk. Olyan unortodox intézkedések ezek, amik egy-két éve még egy szabad piacgazdaságban teljesen elképzelhetetlenek voltak. Az állam egyre masszívabban belenyúl a piacok szabad működésébe, ma holnap talán az emberek zsebébe, pénztárcájába is, ez sokakat foglalkoztat, sokaknak nem tetszik.
Hát igen, gondolom azért, akik tényleg így nagy befektetők, ők kifejezetten ellenzik ezeket a hatósági árszabásokat.
Nem csak a nagy befektetők, az átlagember is spekulál, gondolkozik, töpreng azon, hogy vajon meddig érhet még el az állami beavatkozás, és milyen következményei lehetnek ennek. A bizonytalanság pedig biztonságkeresésre sarkal sokakat, ezt mi az aranypiacán nagyon megtapasztaljuk, testközelből megtapasztaljuk, egészen extrém kereslettel szembesülünk idehaza, de ez nem csak egy magyarországi jelenség, hanem az egész világra elmondható, hogy egész extrém kereslet van fizikai arany iránt, és ez az elképesztő roham az aranyra nem csak most van, hanem gyakorlatilag már hónapok óta tart, és egyáltalán nem látszik csillapodni.
És akkor ez Magyarországon is jellemző egyébként. A magyarországi kereslet nyilván most globális szinten gyakorlatilag mérhetetlen, de itt régiós szinten ki lehet mutatni, hogy a magyarországi arany iránti kereslet robusztusnak tekinthető, vagy azért még itt is kicsit így a hátsó régióban vagyunk?
Nem, én azt gondolom, hogy ha csak a magyar országi adatokat nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy a tavalyi év minden rekordot megdöntött, és hát az év első hónapja, vagy fél hónapja, ami eddig lement 2022-ben, az ezt a rekord döntögetést tovább folytatja. Ha ez ezen a szinten maradna az év végéig, akkor a tavalyi évet dupláznánk. Tehát egész, holott már a tavalyi év is duplázta a korábbit, az egyel előtte lévő évet, és a környező országokból partnereink révén ugyanezeket az információkat kapjuk, tehát a magyarországi arany éhség, arany kereslet egészen extrém, és azt gondolom nem kullog a régióban hátul, vagy nincs lemaradva, hanem nagyjából ugyanazt a szintet hozzuk, mint a környező országok.
Az elmúlt percekben Schmidt Kálmánt, az aranypiac.hu Kft. Ügyvezetőjét hallották. Köszönöm szépen, szép napot, viszonthallásra!
Köszönöm én is, viszonthallásra!
Hamarosan közlekedési információkkal, 8 órakor pedig hírekkel jövünk itt a Reggeli Monitorban.
Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.